Nem játék az infláció, még nem dőlhetünk hátra, így fogalmazott a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a keddi kamatdöntőülés után tartott sajtótájékoztatón. A monetáris tanács 75 bázisponttal 12,25%-ra csökkentette az alapkamatot. A lépéssel az MNB 5 egymást követő 100 bázispontos kamatcsökkentés után változtatott a kamatvágás ütemén. A monetáris tanács egyöntetű értékelése szerint folytatódtak az erőteljes dezinflációs folyamatok Magyarországon, tovább csökkent az ország sérülékenysége, mindezek lehetővé tették az alapkamat csökkentését, mondta a kamatdöntőülés utáni sajtótájékoztatón az MNB alelnöke.
Egyhangúan azon a véleményen volt a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, hogy az erősödő külső kockázatok miatt indokolt a körültekintő megközelítés fenntartása a kamatdöntéseknél, és ezzel összhangban a kamatcsökkentés korábbinál lassabb ütemű folytatása. Ez azt jelentette, hogy a tanács az alapkamatot 75 bázisponttal 13-ról 12,25%-ra csökkentette. Ezzel arányosan, hogy ennek megfelelően csökkent ugye a kamatfolyosó felső és alsó széle, az overnight jegybanki betéti kamat 11,25%, az overnight fedezethitel pedig, illetve ennek kamata az 13,25%. Egyértelmű a helyzet. Az infláció nem játék, nem dőlhetünk hátra, a dezinflációt 2024-ben is folytatni kell.
Virág Barnabás emlékeztetett, októbertől új szakaszba lépett a monetáris politika, átálltak egy új eszköztár használatára.
Egy egyszerűsített eszköztárról van szó, ahol ugye megszűnt a korábban használt egynapos betéti eszköz, és ugye a fő sterilizációs instrumentummá a tartalékszámla egyenlege vált. Gyakorlatilag a meglévő likviditásnak a döntő része innentől kezdve a tartalékszámla egyenlegében csapódik ki, és ugye ezen keresztül éri el monetáris transzmissziót a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa.
A makrogazdasági kilátásokról szólva Virág Barnabás elmondta, a hazai infláció széles körű csökkenése mellett a maginfláció is a vártnál alacsonyabban alakult szeptemberben.
Az inflációs ráta megfelelt a szeptemberi inflációs jelentés prognózisának, ugyanakkor a maginfláció a vártnál kedvezőben alakult. A rövid bázisú maginflációs index szeptember során 4% alá süllyedt, ugye ez a 3 hónap per 3 hónap típusú mutatóra igaz, ami megint csak azt mutatja, hogy az infláció, a dezinfláció alapfolyamatai továbbra is erőteljesek a magyar gazdaságban. A Magyar Nemzeti Bank a következő hónapokban is a maginfláció alakulására kifejezetten fontos hangsúlyt tesz. Az infláció az év végére egy számegyűvé válik, ugyanakkor még egyszer szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy a dezinflációt 2024-ben is folytatni kell.
Kockázatot egyedül az üzemanyagárak emelkedése jelentett.
Az üzemanyag árstop kivezetését követően az üzemanyagpiacok egy magasabb árrés mellett álltak helyre, de összességében ugye már az év elején is arra hívtuk fel a figyelmet, hogy fontos lenne az áréseknek a szűkítése, hogy ezen keresztül az inflációs hatásoknak a mérséklése. Itt egy nagyon pozitív új fejlemény volt, ugye azon kormányzati egyeztetéseknek a megindulása, amit az elmúlt hetekben láthattunk, ugye amelynek célja pontosan az volt, hogy az árések szűkülése jelentkezzen a üzemanyagpiacokon, és ugye ennek az eredményeit a benzinpiac becsült árésének szűkülésében már láthattuk is.
Virág Barnabás azt mondta, szeptemberben a reálkamat pozitív tartományba került, a folyófizetési mérleg ismét többlettel zárt, a harmadik negyedévben pedig a gazdaság is magára találhat.
A harmadik negyedévben a magyar gazdaság kikerülhetett a recesszióból, megkezdődött a hazai gazdasági teljesítmény fokozatos élénkülése. Külső egyensúlyi pozíció, itt azt gondolom az a tendencia, amit a gyakorlatilag most már fél éve láthatunk a magyar gazdaságban, nem változott. Folytatódott a külső egyensúlyi pozíciónak a nagyon gyors és jelentős javulása, amihez mind az alacsonyabb energiaegyenleg, mind a nem energiatételek esetén meglátható kedvezőbb tendencia hozzájárul. Összességében még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy az éves kitekintés tekintetében, 2023 tekintetében a folyófizetési mérleg oldalán a pozitív irányú kockázatok erősödnek.
A jegybank alelnöke azt mondta, januárban 25% felett tetőzött a hazai fogyasztói árindex, évvégére pedig a 7-8% közötti tartományba csökkenhet. Az infláció letörése gazdaságtörténeti eredmény, fogalmazott Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Augusztusban 556 ezer forintra emelkedett a bruttó átlagkereset, a nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 370 ezer forint volt. Az utolsó nyári hónapban már lassult az infláció, így a reálkeresetek csökkenése már csak 1% volt, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Hornyák Józsefet kérdeztem.
Augusztusban 556 ezer forintra emelkedett a bruttó átlagkereset. Ez több mint 15%-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest. A nettó átlagkereset 370 ezer forint volt. Ha a kedvezményeket is figyelembe vesszük, akkor pedig 383.500 forintot ért el.
A mediánbér mennyi volt ebben a hónapban?
A mediánbér ugye érdemben alacsonyabb volt, 450 ezer forint bruttóban. Itt is 15% feletti volt a béreknek az emelkedési üteme, a nettó medián kereset pedig 300 ezer forintot ért el. A medián kereset ugye azért fontos, mert valójában az átlagembernek inkább ez mutatja meg a bérét. A medián kereset a fizetéseket sorba rendezve a legkisebbtől a legmagasabbig a középen álló dolgozónak a bérét mutatja meg, míg az átlagnál 60-70% is kevesebbet kereshet, és nagyjából csak 30% keres többet, mint az átlag.
A reálkeresetek ebben a hónapban hogyan alakultak? Bekövetkezette már az a fordulat, hogy a csökkenő infláció mellett már megindul a reálkeresetek emelkedése?
Augusztusban már csak 1%-kal estek vissza a reálkeresetek. Ez azért fontos, mert az elmúlt hónapokban 5-7% közötti visszaesést láthattunk a fizetéseknek a reál értékében. Kifejezetten magas infláció volt ennek az oka. Ahogy ereszkedik az infláció, úgy közelít a stagnáláshoz a reálbér. Szeptemberben már biztosra vehető, hogy pozitív volt a reálbéreknek az alakulása, hiszen tudjuk, hogy az infláció az ősz első hónapjában 12% közelébe ereszkedett, miközben a béremelkedési ütem az kitarthatott 15% környékén.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. A friss kereseti adatra a Gazdaságfejlesztési Minisztérium is reagált. Azt írták, a kormány sikeres infláció csökkentő lépéseinek köszönhetően augusztusban minden bizonnyal megállt a fizetések vásárlóerejének mérséklődése, a szeptemberi adatok pedig már reálkereseti fordulatot jelezhetnek, vagyis visszatérhet a korábbi években megszokott reálbéremelkedési korszak Magyarországon, hangsúlyozta a Gazdaságfejlesztési Tárca közleményében. Az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtott szeptemberben a költségvetés, de az összkép továbbra is negatív. 9 hónap alatt a központi költségvetés 3266 milliárd forintos hiányt halmozott fel, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Csiki Gergelyt kérdeztem.
A tavaly szeptemberi adatokhoz viszonyítjuk, akkor egyébként a bevételek szépen növekedtek és csordogáltak. A költségvetésben 12%-os növekedésről beszélünk tavaly szeptemberhez képest, viszont a kiadások eközben 20%-kal felrobbantak, azonban is egyébként a központi költségvetés kiadásai 1600 milliárd forintos tavalyi szeptemberi érték után idén 1920 milliárd forintban teljesültek, de egyébként azért nem volt jelentős mínusz és többlet jött össze a szeptemberi költségvetésben, mert több bevételi tétel kompenzálta ezt az elcsúszást. És több ilyen, például az személyi jövedelemadóknak a bevétele, azoknak a növekedése, vagy a járuli bevételeknél a 10% feletti növekedés mind-mind segítette azt, hogy a költségvetés bevételei növekedjenek a tavalyi évhez képest.
Minek volt ez köszönhető? Hiszen ugye a korábbi hónapokban ezen a soron éppen, hogy az volt megfigyelhető, hogy azért nem nagyon alakul ki többlet ezeken az említett sorokon.
Így van, elsősorban ugye mindig az áfa volt a legnagyobb ludas, abban, hogy a bevételek elmaradtak időarányosan a tervezettől, meg a tavalyi évhez képest is. És most is azt látjuk egyébként, az áfa az éves szinten tavalyhoz képest 1,9%-kal nőtt nettó értelemben, tehát 711 milliárd forint áfa folyt be a tavalyi szeptemberi 698 milliárd forint után, de egyébként ennek ellenére közben a jövedéki adó 14%-kal tudott növekedni, és a lakosság befizetése is 12%-kal, ezen belül a személyi jövedelemadó 16%-kal tudott növekedni, mint azt látnánk egyébként, hogy a foglalkoztatottságban és bizonyos egyéb bevételekben, mint a gazdaságnak a kilábalásai előzetes jelei mutatkoznának, viszont a fogyasztás. kiszállítás, helyreállás, ami várat magára, és közben egyébként bizonyos különadótételeknek a növekedése is hozzájárult ahhoz, hogy jobb bevételek ne csúszanak el jelentősen.
Az, hogy szeptemberben többletes volt a költségvetés, ez így az összképen mennyit változtat?
Igen, ezt korábban is már lehetett látni a korábbi évekhez képest, hogy ez a 34 milliárd forintos többlet egyébként egy nagyon jó hír, de összességében a költségvetés állapotát vagy helyzetét nem változtatja meg lényegében. Minimálisan javított ugye a kumulált egyenlegen, de így is jelentős túlszaladásban van úgymond a költségvetés. Annyi történt, hogy most szeptemberben az év 9. hónapjában nem romlottak tovább a folyamatok, és ugye a kormány is azt várja, hogy a költségvetés tovább fog jelentős mértékben növekedni. Ugye nem véletlen, hogy idén 5,2%-ra emelte a költségvetés hiány célját a korábbi 3,9%-ról.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. Az elmúlt egy-két évben egyre több kibercsalással összefüggő eset került a pénzügyi békéltető testület elé. Ezekben az ügyekben azonban nehezebb a felek között egyességet kötni, mert sokszor a csalások áldozatai is felelősek, mondta az Inforádiónak a pénzügyi békéltető testület elnöke. Kovács Erikával beszélgettem.
Az ilyen típusú a pénzügyeinket érintő visszaélések, csalások mennyisége száma nagyon magas. Ennek mi egy töredékét látjuk az előttünk folyó eljárásokba. Nálunk a megjelent ügyeknek a darabszáma. A tavalyi évben, 2022-ben 322 volt, az idei évben pedig közelítjük a 900 ezres számot már, tehát több mint háromszorosára történő növekedésnek vagyunk sajnos tanúi. Ezek az ügyek az állampolgárok bankszámlái ellen irányuló olyan visszaéléseket jelentik, amik arról szólnak, hogy a számlákat illetéktelenek hozzájutva a személyes adatokhoz, hozzájutva a banki információkhoz, olyan módon tudják megterhelni, illetve lecsökkenteni, amely mód azért történhet vagy következhet be, mert az érintett valamilyen módon mégiscsak közreműködött abban az esetek döntő részében legalábbis ezt látjuk, hogy ezeknek az adatoknak a megszerezhetősége a csalók részéről lehetséges volt.
Mennyire változik meg emiatt a vitarendezés módja? Hiszen ugye említette azt, hogy sok esetben sajnálatos módon azok, akik ilyen támadás, kibercsalás áldozataivá válnak, együttműködnek akaratukon kívül, vagy tájékozatlanságból azokkal, akiknek végül az áldozatai lesznek.
Így van, ez a lényeg, hogy nagyon sokszor csak utólag szembesülnek azzal, hogy az ő közreműködésükkel sikerülhetett ezeket a cselekményeket elkövetni, és nagyon sokszor például a mi eljárásunkba szembesülnek ezzel, vagy akkor, amikor büntető feljelentést tesznek, és a büntető feljelentés kapcsán jegyzőkönyvben mondják a történteket, jutnak el addig a tudatig, hogy bizony az ő közrehatásuk is eredményezte azt, ami velük megtörtént. Az eljárásaink emiatt nem lettek másak, tehát a módszer, a metódus a békéltetésben ettől még nem változott, hogy a feleknek adjunk lehetőséget, teret arra, hogy személyesen találkozva egymással leüljenek és egyeztetni tudjanak a történésekről, okirati bizonyítékokkal, nyilatkozataikkal tudják állításaikat alátámasztani, és legyen lehetőség nekik arra, hogy egyességet tudjanak kötni. Ezeknél az ügyeknél azonban az egyességkötések száma lényegesen alacsonyabb, mint a többi ügyünknél, hiszen ugye, ha itt fellelhető és igazolható az érintett, tehát a sértett fél közrehatása, akkor természetesen érthető, hogy a szolgáltató részéről sokkal kisebb lesz a megállapodásra való hajlandóság, bár bizonyos szolgáltatók esetében azért a megfelelő megoldásokat, lehetőségeket erre megtaláljuk, de általánosságban nem mondhatom, hogy az egyességek az ilyen ügytípusok esetében jellemzőek lennének, inkább csak a töredékét jelentik az ügy összügyszámnak, tehát mondjuk úgy, hogy a 10% körüli részét érik el.
Kovács Edikát, a pénzügyi békéltető testület elnökét hallották. 2024. január 1-től több változás is életbe lép, amely érinteni fogja a hazai békéltető testületek tevékenységét. Több más mellett a korábbi vármegyei helyett regionális szinten működnek majd, mondta a békéltető testület Hajdú-Bihar vármegyei elnöke. Hajnal Zsoltot kérdeztem.
Nagyon sok mindent érint a jogszabályváltozás, amely január 1-től, 2024. január 1-től lép hatályba. Ennek a célja egyrészt az, hogy elérhetőbbé tegyék a fogyasztóvédelmet a fogyasztók számára, amely azt akarja, hogy az eddigi megyei struktúra helyett regionális struktúra lesz majd, régiós békéltető testületek lesznek, természetesen Pest és Budapest marad továbbra is önálló ékeltető testülettel, de egyébként három megyénként vonják össze és alakítják ki a régiókat. De önmagában nem csak ez a módosítás, hanem az, hogy továbbra is lehetősége lesz a fogyasztóknak arra, hogy személyesen jelenjenek meg meghallgatáson a korábbi megyeszékhelyeken, illetve, ami a szabályozásnak igazán az újdonsága, hogy a megyei jogú városok van, ugye ez további 7 várost jelent, ahol korábban nem voltak személyes meghallgatások, a fogyasztó kérheti, hogy ugye hozzá közelebb eső helyen tartsanak személyes meghallgatást. Egyébként pedig mind a vállalkozások, mind a fogyasztók visszajelzése alapján és a megváltozott fogyasztói szokásokhoz igazodva online lesz a békeltetés, online meghallgatásokat fogunk majd tudni szervezni. A vállalkozásoknak ez nyilvánvalóan sokkal egyszerűbb lesz, hiszen elegendő lesz online becsatlakozniuk. A fogyasztó pedig ugyanúgy kérheti, hogyha nem rendelkezik otthon olyan technikai tudással vagy felszereltséggel, akkor ugyanúgy eljöhet és személyesen vehet részt egy meghallgatáson. Tehát nem csak tiszta online, hanem akár hibrid meghallgatásokat is lehet majd tartani.
Ezen túlmenően terveznek-e még egyéb újítást, és az, hogy online lesz lehetőség a békéltetésre, ez egy teljesen új dolog lesz, tehát eddig erre nem volt mód?
Elvi lehetőség volt határon átnyúló ügyekben egy online platformnak a használatával, illetve a pandémia alatt sok békéltető testület kísérletezett azzal, hogy ugye nyilván a higiéniai és egészségügyi szabályok betartása mellett azért ne álljon meg az élet, és ne kizárólag írásbeli eljárásokat folytassanak, hanem ugyanúgy bevonják a panaszosokat és bepanaszoltakat, és valódi egyeztetés alakulhasson ki közöttük, és a pandémia alatt nagyon jó tapasztalataink voltak.
Az említetteken kívül még milyen változások lesznek, hiszen utalt rá, hogy több módosítás is lesz 2024. január 1-től.
A békeltető testületi tagoknak kötelező lesz alapvizsgát tenniük. Ez eddig nem volt. Kötelező lesz képzéseken részt venni, ami pontosan azt fogja szolgálni, hogy sokkal egységesebb legyen a jogalkalmazás, hogy ugyanolyan ügyekben, ugyanolyan módon döntsenek mondjuk Hajdú-Biharban, mint ahogy Győr-Moson-Sopron megyében is. Ugye ez az egyik fontos újítása. Az igazságügyminisztérium szakmai felügyelete alá kerülnek a békeltető testületek sokkal inkább, mint ahogyan eddig voltak, illetve egy óriási újítás, hogy a 200 ezer forint perérték alatti ügyekben békeltető testület kötelező döntést hozhat. Úgyhogy eddig kötelező döntést csak akkor hozhatott, hogyha a vállalkozás ezt önmagára nézve kötelezőnek ismerte el, alávetette magát ennek, ami azért nagyon-nagyon-nagyon csekély százalékban évente egy pár ügyben fordult elő, illetve hogyha egyesség született a felek között.
Hajnal Zsoltot, a békeltető testület Hajdú-Bihar vármegyei elnökét hallották. Egyre többen kötnek hitelfedezeti biztosítást, így akár egy személyi kölcsön vagy egy jelzáló hitelfelvételét követően segítséget kaphatnak a biztosítótól, ha nehéz élethelyzetbe kerülnek, derül ki az MBH Bank legfrissebb reprezentatív kutatásából, amely a magyar lakosság biztosítás kötési szokásait vizsgálta. A részletekről Ungvári Krisztiánt, az MBH Bank biztosítási vezetőjét kérdeztem.
A megkérdezettek 86%-a rendelkezik valamilyen biztosítással. Ezt akár soknak is tekinthetnénk, de a valóság nem ez, hiszen továbbra is leginkább nagyértékű vagyontárgyainkra, tehát ingatlanunkra és a gépjárműünkre kötünk biztosítást. A saját életünkre kötött baleset, élet vagy nyugdíjbiztosítás messze elmarad ezektől az arányoktól. A másik talán egy fontos megállapítás, hogy még mindig igaz az, hogy elsődlegesen a szolgáltatás, a biztosítás ára határozza meg a döntési preferenciánkat, azt követi csak a szerződésbe foglalt szolgáltatásnak a tartalma, vagy akár a megbízhatóság, illetve az elérhetőség.
Amellett, hogy a magyarok viszonylag nagy arányban kötnek biztosítást, még hogyan készülnek fel a váratlan helyzetekre? És például mennyire jellemző az, hogy akár egy hitelre kötnek hitelfedezeti biztosítást?
Váratlan helyzetekre nyilván a legegyszerűbb módja, félreteszünk akár készpénzt vagy bankbetét, egyre többen választják a különféle megtakarítási jellegű biztosítást, de vannak ténylegesen olyan célhoz kötött biztosítások, amik egy adott váratlan élethelyzetre nyújtanak megfelelő védelmet, ilyen, amit említett, ezek a hitelfedezeti biztosítások, amik lényegében többfajta hitelre is köthető, például jelzálók hitel, személyi kölcsön, vagy akár egy autó autóhitelre. Ebben az esetben egy nem várt, nyilván egy haláleset esetén megtérítik a fennálló tőketartozást, de abban az esetben is térítenek, hogyha például keresőképtelenség miatt vagy munkanélküliség miatt problémát okoz a havi törlesztő részlet megfizetése, ebben az esetben a biztosító több hónapon, akár fél éven keresztül a törlesztő részletet fizeti meg az ügyfél helyett, és azért beláthatjuk, hogy például egy jelzálog hitel esetében, aminek átlagos futamideje 20 év, ebben az időtávban azért történhetnek nem várt események.
Az, hogy köte valaki biztosítást, függ attól, hogy hány éves?
Igen, természetesen a életkor növekedésével nő a biztonság iránti vágy, illetve nyilván a kockázat is növekszik. A fiatalok körében a legelterjedtebb biztosítás még mindig az utasbiztosítás, ugyanakkor itt egy érdekesség, hogy például tengerparti nyaralásra többen kötnek biztosítást, mint városnézésre, tehát így gondolhatnánk azt, hogy mondjuk egy tengeri sűntől jobban félnek az emberek, mint például egy közlekedési balesettől.
Az online térben jelentősen megugrott a különböző csalók által elkövetett visszaélések száma. Lehet-e például erre biztosítást kötni?
Erre is van most már megoldás, tehát abban az esetben, ha valakinek például ellopják a bankkártyáját, és azzal követnek el bűncselekményt, visszaélést, akkor van olyan biztosítás, ami ezt is téríti. Ezek a célhoz kötött biztosításokat mindenképpen célszerű figyelembe venni, hogyha online bankolunk.
Ungvári Krisztiánt, az MBH Bank biztosítási vezetőjét hallották.